Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszönjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen öröm számomra, hogy társasjáték ajánló sorozatunkban immár 6. alkalommal köszönhetem Péli Csabát, szervusz!
Szervusz, Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Játékmester gurunk ebben a nagyszerű sorozatban immár 6. alkalommal készült nekünk játékokkal, illetve idézettel, gondolom.
Így van, a szokásos idézet, mint minden egyes alkalommal. Most egy tervező grafikustól hoztam egy idézetet, ő Csepella Olivér, és ő mondta azt, hogy az emberek embernek érezhessék magukat, olyat kell csinálniuk, amit nem muszáj. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó gondolat, nem is feltétlenül csak a társasjátékokkal, hanem úgy minden egyébben az életben, hogy ugye az embereknél nagyon megszokott az, hogy a napi mókuskerékben reggel elmegyünk dolgozni, este hazajövünk, főleg a téli időszakban ugye diákok szokták nagyon sokszor kitenni azt, hogy sötétben jövök, sötétben megyek, és igazából élni nem is élek. Ilyenkor pláne nagyon fontos az, hogy tényleg néha tehessünk olyan dolgokat is, amit nem azért teszünk, mert muszáj, hanem azért, mert egy kicsit a lelkünknek jó. Erre mondják azt ugye a hozzáértők, hogy ez az úgynevezett én idő, tehát amikor tényleg azzal foglalkozom, ami nekem jó, ami engem épít, ami engem tesz boldoggá. És nagyon sokaknál ugye ez lehet pont a társasjáték, vagy bármi olyan hasznos időtöltés, ami örömet okoz és tényleg feltölt. Talán ez a legfontosabb, hogy ugye az életben, amikor a hétköznapi dolgainkat csináljuk, akkor folyamatosan égnek az energiáink, és persze próbálunk mindig maximumot nyújtani, próbálunk mindig úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy most 100%-osan benne vagyok, de ez általában nem mindig sikerül, és folyamatosan fogynak ezek az energiák, és kell az, amikor egy kicsit kikapcsolunk, és egy kicsit visszahozzuk azokat az energiákat, amik elmentek. És ez lehet például a társasjátékok is. Ezzel kapcsolatban az egyik mai gondolat, amit én szeretnék itt kicsit kivesézni, az az lenne, hogy miért és mennyit játszunk. Illetve ez tényleg megéri a rászánt idő.
Én azt gondolom, hogy akik téged hallgatnak, azok egészen biztosak abban, hogy te például az az ember vagy, akinek ez megvan. Tehát, hogy olyan kedvel, olyan lendülettel mesélsz erről a hobbidról, ugye te nem társasjáték szakember vagy, hanem tanár vagy, és hogy ez a terület, ez az életedben akkora örömet okoz, hogy te magad vagy az élő bizonyíték.
Így van, tehát gyakorlatilag ez nekem egy nagy-nagy magamra találás volt egy pár évvel ezelőtt, hogy a társasjátékok mennyire tudnak fontos része lenni az életemnek, nekem is voltak nagyon rossz időszakaim, és amikor a társasjátékokra rátaláltam, akkor volt benne egy olyan dolog, hogy én mindig is szerettem tanulni. Nem feltétlenül azt mondom, hogy azt a típusú tanulást, amikor az iskolapadban ülünk, és olyan dolgokat vernek a fejünkbe, amire nem feltétlenül van szükségünk, de például én imádtam már gyerekkoromban is a különféle vetélkedőket a tévében, Vágó István, Egri János és a többieknek, és szívtuk magunkba a tudást, ugye, ahogy már a múltkor is beszéltünk róla, anélkül, hogy észrevettük volna, hogy mi tanulunk, és egy nagyon-nagyon nagy lépés volt az, amikor felfedeztem azt, hogy a társasjátékoknál egyrészt folyamatosan kell tanulni. És itt merül fel az a kérdés, ez miatt hoztam is ezt a témát, hogy tényleg megéri a rászánt idő. Mert nagyon sokan érzik azt, hogy mondjuk megvesznek egy társasjátékot, és manapság már vannak olyan társasjátékok, amik 2-3 oldalban elintézi a szabályokat, de azért jellemzően a komolyabb társasjátékoknál mondjuk a szabályok ott indulnak, hogy mondjuk 12, 16, 24 oldalas szabálykönyv.
Ezért visszariasztó tud lenni.
Igen. Azt mondom, hogy még nekem is néha visszariasztó. Tehát azt mondom, hogy sokszor van az, hogy megnézek egy társasjátékot, amit mondjuk akciósan lehet kapni, vagy éppen valahol jó áron be lehetne szerezni, és ránézek a szabályokra, és az első az mindig az, hogy megnézem a szabálykönyv mennyiségét. És amikor így azt látom, hogy 24 oldal, opa, hát akkor ezzel bizony meló lesz. Tehát ez már az a mennyiség, amivel dolgozni kell. 8 meg a 12 oldal talán az a lélektani határ, amikor azt mondja az ember, hogy jó, azt még úgy talán, azért még lesz sok kép, meg magyarázatok, meg egyebek, az nem olyan vészes. De amikor már 16 meg 24 oldalas szabálykönyvek van, nem beszélve azokról a játékokról, amiknek 50-60 meg 100 oldalas szabálykönyveik is vannak, mert yeses, vannak ilyenek, és ott az már tényleg iszonyatosan nagy rászánt időt kér, csak azért is, hogy megtanuljam a játékot, és akkor még nem játszottam, csak tanulom. És ez nagyon sokszor egy nagyon nagy kérdés, hogy megéri-e a ráfordított idő, fog-e nekem az a játék annyi kellemes percet adni, kellemes órát, hogy érdemes nekem megtanulni. És a másik, ami egy nagyon fontos dolog szokott lenni, talán 2-3 évvel ezelőtt jelent meg magyar kiadásban a már sokszor emlegetett Board Game Geek listáján az első helyezett, a Gloomhaven, a Homairév lett ennek a magyar címe, és ez a játék, ez azt ígéri, hogy ha csak a fő történetet játsszuk benne végig, ez egy történetvezérelt játék, ha csak a fő történetet játsszuk végig, akkor közel 100 órányi játékot ad nekünk. És rengetegen megvették, mert hú, ez a világ legjobb játéka, ugye a Board Game Geeken ez az első. Rengetegen megvették, és mostanában egyre többször tűnik fel az adok-veszek csoportokban, hogy 2-3 történetet végigjátszottak benne, ugye ez kis fejezetekre osztott játék, ha jól emlékszem, akkor 100 fejezet, azért is mondják azt, hogy 100 óra a játék. Tehát nagyon-nagyon sok történetet játszunk végig, és általában az adok-veszek csoportban ilyen 2-3 fejezet végigjátszása után jönnek rá arra, hogy egyrészt rengeteg a befektetett idő a megtanulására. Tehát azért ennek nem két mondat a szabálya. Másrésztről rengeteg időt kér maga a játék. Tehát az, hogy én ezzel ténylegesen játszak, gyönyörű 10 kilós doboz, tehát bődületes mennyiségű dolog van benne, és folyamatosan fejlődik az egész történet, változnak a karaktereink, változik a térképtől kezdve minden, tehát egy fantasztikus játék lehet annak, akinek erre megvan a megfelelő ideje, a megfelelő affinitása, és tényleg rá tudja szánni az időt a megtanulására és a játékra is. És ezért egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy fel tudjuk azt mérni, hogy a játéknál érdemes-e nekem ennyi időt rászánnom, vagy sem.
Innen fogjuk folytatni, jöjjön egy kis zene, maradjanak velünk, hiszen Péli Csaba játékmesterrel folytatódik a Játsz velünk társasjáték ajánló sorozatunk, amelyben konkrétan beszélgetünk játékokról, azok előnyeiről, hátrányairól.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Péli Csaba játékmester a vendégünk, aki a Városi Társasjáték Klubot is vezeti. Menjenek el péntek délutánonként a Városi Könyvtárban, 2-től 6-ig várja Csaba és csapata szeretettel a társasjátékozni szeretőket. Mielőtt belecsapunk részletesen, mik azok a társasjátékok, amikről ma kiemelten fogsz és részletesen beszélni egy kicsit?
Lesz 6 olyan játék, amit én egy picit szeretnék kivesézni, és igazából itt most a 6. adásnál szeretnék egy picit úgymond stratégiát váltani, és azt mondom, hogy minden egyes adásban egy konkrét típust, ugye eddig a kétszemélyes játékok, kooperatív játékokról volt szó, most egy olyan irányba szeretnék elmenni, hogy a játéknak a stílusát szeretném egy picit körbejárni, és a mai témánk az a munkás lehelyezős játékok lesznek, ez azt mondom, hogy egy picit abból a szempontból is érdekes, hogy vannak ezek a kifejezések, amiket nem biztos, hogy az egyszerű...
Igen, igen, én se ismerem ezt a kifejezést.
Utcáról bejövő ember ismerni, hogy mi az a munkás lehelyezős játék. Ma az Everdell, az Agricola, az Anachrony, a Rajas of the Ganges, a Village és a Stone Age lesz terítéken. Ez 6 nagyon-nagyon jó munkás lehelyezős játék. És akkor nézzük is meg talán azt, hogy mi ez a szakkifejezés, hogy munkás lehelyezés.
Ezt akartam kérni.
A munkás lehelyezés az általában a társas játékoknál azt a típusú játékot jelenti, amikor nekünk vannak vagy valamilyen bábúink, vagy az úgynevezett meeple, ez megint egy ilyen klasszikus társasjáték kifejezés, amióta Carcassonne létezik, az valószínű, hogy sokan ismerik ezt a játékot, ugye kis lapka lehelyezős játék, és ebben kis ilyen stilizált emberformájú bábuink voltak, és ezeket nevezte el Klaus Jürgen Wrede, a játék készítője, My People-ből Meeple-lé, és így lett a Meeple szó, és gyakorlatilag manapság már, ha társasjátékról beszélünk, akkor nem bábukról és nem kis figurákról beszélünk, hanem Meeple-ökről, és lényegében a munkás lehelyezésnek az a lényege, hogy vannak a kis emberkéink, hogy ezek pontosan milyen feladatra szolgálnak és milyen formájúak, az ugye játéktól függ, de a lényeg az, hogy a játékban vannak különféle helyszínek, amiket én a munkásommal elfoglalok általában a többiek elől. Tehát például mondjuk az egyik játék, amiről szeretnék ma beszélni, az például a Stone Age, amit sokan ismernek, ez egy nagyon-nagyon jó beugró játék a munkás lehelyezős stílusban. A Stone Age-nél van kőbánya, aranybánya, erdő, ahol fát vághatunk, elmehetünk vadászni, és ilyenkor nekünk le kell helyeznünk egy emberkét az erdőbe, egyet a bányába, és a többi, és a többi, és ilyenkor vannak olyan helyszínek, amikor ezeket elfoglalom a másik elől. Tehát például, ha én a szerszámaimat akarom fejleszteni, akkor elfoglalom a műhelyt, és akkor abban a körben más a műhelybe már nem jöhet. Én ide lehelyeztem a munkásomat, elfoglaltam bele a helyet. És igazából ezek a munkás lehelyezős játékok, mondhatjuk azt, hogy nagy vonalakban erre a fő csapás irányra épülnek, hogy én elfoglalom a másik elől a lehetséges akciót, a lehetséges helyet, így próbálom egyrésztől kiszorítani, másrésztől pedig nekem jó helyet biztosítani. A másik, ami szintén itt a munkáslehelyezős játékoknál majd az Agricolával kapcsolatban fog előjönni, egy másik szakkifejezés, amit szoktunk használni. Nem tudom, hogy te mire gondolnál, ha azt hallanád, hogy egy játék szűk.
Nincs nagy mozgásterem, tehát kevés dolgot tudok csinálni, akciót.
Nem feltétlenül, de igen, tehát vagy ez az egyik, hogy azért nagyon szűk a játék, mert nagyon meg van szabva, hogy mit tehetek, a másik pedig általában, amire mi szoktuk azt mondani igazából, hogy szűk a játék, amikor nagyon-nagyon korlátozottak felhasználható lehetőségeim. Tehát elképzelhető, hogy 10-15-20 féle dolgot is tudok csinálni, de közben mindenhez kellene nekem fa, kő, bármi egyéb, tehát mondjuk egy építkezéshez különféle dolgokat akarok építeni, de ha egy dolgot megépítek, ott elhasználom az anyagomat, a különféle kis erőforrásaimat, és mást már nem fogok tudni csinálni. És ilyenkor nagyon-nagyon ki kell számolni azt, hogy egy ilyen úgynevezett szűk játéknál én éppen mire fogom az erőforrásaimat elhasználni, mert ha az egyikre elhasználtam, elképzelhető, hogy a másikat már nem fogom tudni megcsinálni. Tehát nagyon ki kell számolni azt, hogy mi hogyan fog nekem majd plusz dolgokat adni, mi hogyan fog termelni. Sokan nagyon szeretik, hogyha egy játék szűk, és tényleg be vagyok szorítva abba, hogy nekem muszáj az optimális útvonalat megtalálni, mások pedig nagyon nem szeretik, hogyha egy játék szűk, mert azt mondják, hogy te jó Isten, hát itt nekem, ha valamit nem úgy lépek, akkor már borul az egész. És akkor még egy harmadik szakkifejezést is hoznék, amin pedig az előző részhez kapcsolódna, ezt pedig úgy nevezzük, hogy tanulási görbe. A szünet előtt már beszéltünk arról, hogy érdemes-e rászánni az időt, illetve hogy mennyi időt szánok arra, hogy megtanuljak egy játékot. És nagyon érdekes az, hogy vannak olyan játékok, amik viszonylag kis befektetéssel, tehát gyorsan megtanulhatóak, egyszerű játékok, de lehet, hogy nagyon-nagyon jó játékok, és van olyan, aminél pedig nagyon sokat kell tanulnom, hogy igazán jó legyek a játékban. És ez a tanulási görbe, ez így eltolódhat, hogy például lehet, hogy 8-10-15 játék lesz, mire igazából kitapasztalom azt, hogy nekem mit is kellene jól csinálnom. Tehát ez nagyon egy ilyen nagyon-nagyon nehéz dolog tud lenni.
Egyébként van a játékoknak ilyen tanulási görbéje? Mert hogy el tudom képzelni, hogy a tapasztalatok alapján egy-egy játékhoz, ha közreadnák, hogy például az ő tanulási görbéje milyen, az segítene engem, hogy válasszam vagy nem válasszam. Vagy magamra vagy a közösségemre.
Jellemzően így nem, hogy tanulási görbe. Tehát mennyire nehéz megtanulni, ezt úgy általában a közösségen belül beszélik meg a játékosok. Amire lehet talán támaszkodni, az a Board Game Geek-en, ugye, hogyha rákeresünk egy-egy játékra, akkor ott van egy olyan érték, hogy complexity.
Igen.
A complexity, ez a komplexitása a játéknak, tehát hogy mennyire tartják a játékosok bonyolultnak. Általában azt mondom, hogy például mondjuk egy egyszerű kis kártyajáték az olyan egy másfeles komplexitású. Egy átlagos családi játék az valahol max a kettőig terjed, és úgy három fölött szoktuk azt mondani, hogy na, ahhoz azért már kell befektetett erő, és hát négy fölött pedig már az igazi gamer játékokat szokták mondani, tehát a négy fölötti játékoknál ott már tényleg komoly befektetés kell ahhoz, hogy meglegyen a jó játék.
Ezek a 24-től 100 oldalas szabálykönnyű játékok, akkor gondolom.
Igen, a legtöbb ilyen, bár nem feltétlenül. Nagyon érdekes, hogy vannak olyanok, ahol viszonylag rövid a szabálykönyv. A Village például nem azért nehéz, mert nagyon bonyolultak a szabályai, hanem azért, mert annyi mindent megtehetek, hogy azt átlátni, hogy ezeknek az összefüggése hogy van, azt teszi komplexé a játékot.
Igen, egy kicsit olyan, mint a sakk, az alapszabályai nem nehezek, viszont igazán jó sakkozni nagyon nehéz. Most jöjjön egy kis zene, Péri Csabával hamarosan folytatjuk a Játsz velünk társasjáték ajánló sorozatunkat.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Ígértél 6 játékot, amiről konkrétan fogsz beszélni, halljuk.
Pontosan. Tehát ez a 6 játék, ez a munkás lehelyezős kategóriába tartoznak, tehát mindegyiknél az lesz a célunk, hogy a megfelelő helyre lehelyezett emberkéinkkel a legjobb lehetőségeket érjük el. Az első a már korábban is említett Stone Age, ahol gyakorlatilag egy pici kis kőkorszaki családot fogunk menedzselni. Nem annyira viccesen, mint mondjuk a Freddy és Béniben, de maga a világ az egy picit hasonló. A kis családunkban lesznek, akiket elküldünk vadászni, lesznek, akik fát vágnak. Ami ebben nagyon érdekes, hogy ugye mivel családi játék, ezért nagy szerepet kap benne a szerencse, a kockadobás, viszont ezeknél a játékoknál egy nagyon fontos dolog szokott lenni, hogy ezt a kockadobást én valahogy tudjam módosítani. Itt is van erre lehetőség, ha vannak szerszámaim, amik fejleszthetőek, tehát minél jobb szerszámom van, annál jobban tudom módosítani a dobásom értékét, és így fogok tudni a családommal követ, aranyat és egyebeket bányászni, fát vágni, és utána ezeket felhasználva kis kunyhókat építeni, amik majd egyéb extrákat adnak, Tehát ez az egyik, azt mondom, alapköve, tehát hogyha valaki szeretne a munkás lejegyzős játékokkal megismerkedni, és nem akar túl mélyen belemenni a bonyolultabb szabályokba, akkor a Stone Age, illetve ennek a jubileumi változata, ami egy kétoldalas táblával és egy néhány plusz extra szabállyal egy picit többet ad, gyakorlatilag egy bővített változat, mind a kettő remek választás lehet.
Tulajdonképpen ez kooperatív játék is most abból, amit elmondtál, hiszen a családommal együtt építem.
Nem, tehát itt mindenkinek egy saját családja van, és mindenki versenyez a többiekkel.
Tehát akkor ez versenyzős.
Ez abszolút versenyzős. Általában a munkás lejegyzősöknek a 99%-a az versenyzős, nagyon kevés az olyan, aminél kooperatív lenne. Akkor a következő, amit ugye már az előbb említettem, a Village. Ez is már korábban említettem, hogy ebben egy olyan nagyon érdekes szabály van, itt egy falusi családot menedzselünk, és ahogy telik az idő, amikor letelik egy bizonyos időmennyiség, akkor a családomból valaki meghal. Hogyha jól menedzseltem a kis emberkémet, és épp a jó helyen van, akkor be fog kerülni a falu nagykönyvébe, mint híres falusi. Viszont, hogyha nem jól menedzseltem, és nem figyeltem, hogy hova raktam az emberkémet, akkor elképzelhető, hogy a temető mögötti névtelen sírokba kerül az emberkém, amiért nem fogok pontokat kapni a végén. Ez például egy olyan játék, amire azt szoktam mondani, hogy maga az alapszabálya tényleg nagyon egyszerű, tehát néhány mondatban össze lehetne foglalni. Ami miatt nagyon nehéz, hogy rengeteg lehetőségem van. Elküldhetem a családtagomat vándorolni a környékbeli városokba, és amikor eljut egy városba, akkor ott valamit fog szerezni. Kitanulhat különböző mesterségeket. Elküldhetem, hogy papnak tanuljon, és utána a papi ranglétrán haladjon előre. Elküldhetem piacra, aratni küldhetem még el, ahonnan ugye szerezhetek különféle terményeket, és akár még össze is házasíthatom a családtagomat, ami azt fogja hozni, hogy gyermek születik a családba, és ugye egy új családtaggal bővül a kis csapatom, és egy új meeple-t kapok, akit utána újra lehelyezhetek valahova. Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon klassz játék. A következő, amit szeretnék megemlíteni, ez a Rajas of the Ganges.
Indiainak tűnik.
Így van, magyarul ez nem jelent sajnos meg, de beszerezhető Magyarországon is. Teljesen nyelvfüggetlen, tehát bátran merem bárkinek ajánlani, magyar szabály szerezhető hozzá, interneten elérhető a magyar szabály is. Itt a Ganges mellett próbálunk meg minél jobban előre haladni az indiai világban. Várost építünk, piacozunk, nagyon-nagyon sok mindent tehetünk itt is. És itt, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem mépüljeink vannak, nem kis emberkéink vannak, itt kockáink vannak. És a kockáknak a dobás értéke fogja eldönteni, hogy én például azt hova fogom tudni lehelyezni, vagy mit tudok vele csinálni. Ez megint egy ilyen nagyon érdekes, és ami még ebben a játékban egy nagyon érdekes megoldás, hogy két pontot gyűjtünk. Egyrészt gyűjtjük a pénzünket, másrészt gyűjtjük a hírnévpontjainkat. És ez a kettő a tábla szélén egymással szemben halad. És akkor lesz vége a játéknak, amikor valaki eljut odáig, hogy a pénze és a hírneve összeért. Tehát elképzelhető, hogy valaki rengeteg pénzt gyűjt, de alig ment rá a hírnévre, és ő majd ott fog találkozni, de lehet, hogy valaki nagyon-nagyon híres dolgokat csinál, de közben viszont anyagilag meg nagyon nem éri meg neki, és ő meg majd azon a részen találkozik, és ebben megy a nagy verseny, hogy én hogyan tudom a kettőt úgy kiegyensúlyozni, hogy az én pénzem és az én hírnevem találkozzon először a többiekkel szemben.
Milyen érdekes, hihetetlen, azért biztos, hogy egy kultúra kapcsolódik valahol hozzá.
Igen, tehát sok minden azért bejön az indiai kultúrából is, de azért jellemzően ezek az eurójátékok, tehát ezek az európai típusú
játékok azért a nemzetközi típusú, amit mindenki ért.
Picit hozza az indiai kultúra hangulatát, de azért nagy mélységeket nem kell várni. Tehát a szentehenek és egyebek nem fognak szembe jönni velünk játék közben. A következő játék, amit megemlítek, ez egy magyar fejlesztés, a Mind Clash Games-nek a fejlesztése, ők egy magyar csapat, és az egyik talán leghíresebb játékuk az Anachrony. Ez egy nagyon érdekes történettel indít, a világ pusztulása közelében járunk, időutazók vagyunk, akik próbálják valahogy jobbá tenni azt a helyzetet, ami a pusztulás után kialakult. Ami ebben egy nagyon érdekes, hogy az embereinket úgy helyezhetjük le, hogy azok tudnak utazni az időben, és kérhetünk a jövőből segítséget a múltba, viszont ezek nekünk gyakorlatilag ilyen hitelszerűen fognak működni, tehát ezt vissza is kell fizetni, különben negatív pontokat fognak érni. Ez nemrég jelent meg teljes magyar kiadásban, mert előtte a csapat az inkább a külföldi piacra célozta ezt a játékot, és magyar kiadás nem volt belőle, és tavaly évvégén a Reflex Shop fölkarolta a játékot, és kiadták magyarul is. Megjelent az alapjáték, megjelent egy kiegészítője, ami plusz dolgokat ad, illetve megjelent egy fantasztikusan jól kidolgozott műanyag figurákkal egy Exopáncél nevű kiegészítő, ami gyakorlatilag 55 mm-es kis műanyag figurákat ad a játékhoz, amik elsőre csak ilyen jaj, de jól néz ki, viszont amikor elkezdjük használni, akkor rájövünk arra, hogy ezek valóban a játék szerves részét képezik, ugyanis a páncéloknak a tetején ki van alakítva egy kis rés, és oda teszem be az emberkémnek a kis korongját, amivel jelölöm, és utána ezzel a páncéllal együtt fogom tudni mozgatni. Egy nagyon látványos megoldás. A következő, amit még kiemelnék, ez az Agricola. Ezt főleg azért hoztam, mert itt a szűk játékokról, ha már beszéltünk, az Agricola az egyik olyan játék, amit klasszikusként föl szoktunk hozni, hogy szűk játék, ugyanis folyamatosan fejlődik egy pici kis falu, egy paraszt családot próbálunk minél jobban menedzselni ebben a játékban, a kis földünkön állatokat tenyészteni, különféle zöldségeket és mindenféle dolgokat termeszteni, közben még az se baj, hogyha a házunkból a kis vályogházunkat esetleg kicsit fölfejlesztjük. És nagyon érdekes az, hogy folyamatosan, ahogy haladunk előre a játékba, egyre több lehetőség megnyílik. Tehát egy idő után például már tudunk szarvast, marhát is tenyészteni. De ehhez csak kötött számú emberünk van, és ezért van ez a szűk kifejezés rá, hogy nagyon-nagyon kevés emberrel kell használnunk rengeteg különböző lehetőséget, és itt nagyon-nagyon nehéz azt eldönteni, hogy mi lesz az, ami nekem jó lesz, hogyha ezt választom, akkor lehet, hogy közben a másik is kellett volna, de ha oda teszem, akkor meg ez nem megy. Tehát ez,
nagyon ez, stratégiában és van, taktikában itt kell
nagyon-nagyon gondolkodni kell azon, hogy mi az, amit egyik helyről kapok, és utána azt majd a másikon fel tudom használni. És utolsóként egy nagyon-nagyon cuki játékot hagytam, ez az Everdell, az Örökfa árnyékában alcímet kapta magyarul. Itt egy pici kis erdőben egy kis városkát építünk az állatainkkal. Nagyon szép a grafika, kis varázslatos kis erdőt felépítünk, és közben azért vannak benne mindenféle kis gonoszkodások is egymással, és ami ebben gyönyörű és fantasztikus az asztalképe, tehát ugye az, amikor úgy valaki oda megy, hogy úristen, ti mit játszotok, és akkor azt látja, hogy van egy olyan körülbelül 30-35 centi magas fa az asztal közepén, amire különféle kártyák vannak, és gyönyörűen kidolgozott kis bogyók, és fák, és minden. Tehát az összes olyan erőforrás, amit megkapunk, az nem csak kis színes kockák, hanem például, ha bogyót kapunk, akkor ott ilyen kis gumiszerű anyagból készült kis bogyók, amik néha el is gurulnak, és ez mondjuk annyira nem egy szerencsés megoldás, viszont gyönyörűek. Gyantát is tudunk gyűjteni, és a gyantában például ott is nagyon szépen megvan azt sem, hogy ez tényleg ilyen kis gyantaszerű kis műanyag darabkák, amiket gyűjtünk. A fa is úgy néz ki, mintha fahasábok lennének, tehát nem csak egyszerűen kapunk egy kockát, és akkor na, az a barna, az a fa, hanem itt tényleg az egész nagyon szép, és ez is egy nagyon élvezetes játék, rengeteg kiegészítő, a magyarul egy kiegészítő már megjelent, és hát a Game Club a kiadó, a magyar kiadó az már tervezi a következő kiegészítők megjelenését is. Érdemes kipróbálni ezt is.
Csaba, lenyűgöző volt ez a felsorolás. Munkás, lehelyezős játékokról hallottunk. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, sokan ki fogják próbálni a játékokat, és nagyon sokan el fognak látogatni a Városi Társasjátékklubba. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Pilli Csabát hallották, a Városi Társasjátékklub vezetőjét, Játsz velünk sorozatunk szakértőjét. Köszönöm, hogy itt voltak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.